Kedves hallgatom! A Filippi levél első részének 8. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom minnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével. Pál itt kifejezi az érzelem melegségét a filippiek iránt. Ezt egyszer egy biblia tanulmányozó órán tanítottam, és egy pszichológus is részt vett az alkalmon. Tanítottam, hogy az érzelmek milyen jelentős szerepet játszanak döntéseinkben és cselekvéseinkben. Ezt mondta, az őskorban élőknek igazuk volt. Pontosan írták le, amikor ezt mondták, hogy érzéseink világában játszódnak le a döntések. Ezt mondta, az átlagember azt hiszi, hogy minden, amit cselekszik, azért van, mert végig gondolta és nagyon bölcsen döntött. Aztán megérintette a fejem, és ezt mondta. Tudod, nagyon kicsiny része megy végbe ennek idefönt. Úgy éreztem, hogy ismer engem, amikor ezt mondta. Aztán tovább magyarázta, hogy az agy valójában egy nagyon csodálatos telefonközpont. Üzenet érkezik hozzá az idegrendszeren, a kéztől az agyig. Aztán hirtelen az üzenet visszaérkezik a kézhez. Például, amikor megérintjük a forró kályhát, azonnal üzenet toppan az agyba, és az üzenet visszaküldi a választ, vedd el a kezed a tűzhelyről, megégeted. Azonnal cselekszünk. Szinte nem is gondolkodunk, de kapcsolat van a kezünk és az agyunk között. Sokan az autót is így hajtják, gondolkodás nélkül, ami nyilvánvaló. Aztán megkérdezte tőlem, hogyan érezted magad, amikor először megláttad feleségedet? Hol ment végbe mindez? Vajon az agyadban? A pszichológus a belső részemre mutatott és azt mondta, mi a bensőnkkel élünk, mozgunk és vagyunk. Pál így fejezte ki ezt a leggyöngédebb érzést. Vágyakozom utánatok. Nem azért, mert adtak neki valamit. Ez a válasz nem értelmi, hanem érzelmi kifejeződés. Ez csodálatos válasz Filippibe. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Filippi levél, első rész, 9. vers. Nagyon sok ostoba gondolkodás történik a szeretet szóról. Gyakran leveleket kapok ilyen szöveggel. Nagy meglepetést okozott, amikor azt mondta, hogy vannak bizonyos prédikátorok, akik kározatos eretnekségeket terjesztenek. Vajon Jézus nem mondta szent szavában, hogy nekünk szeretnünk kell ellenségeinket, és jót kell tennünk azokkal, akik gyűlölnek minket? Természetesen ezt mondta, de meg kell figyelnünk, hogy kiknek mondta. Az Úr Jézusnak nagyon kemény mondani valója volt kora vallásos vezetőinek. Ezt mondta, kígyók, viperák fajzata, hogyan menekülhetnétek meg a gehennával sújtó ítélettől? Máté evangéliuma 23. rész, 33. vers. Az ördögöt atyuknak nevezte, és a kígyót anyjuknak. Nem gondolom, hogy valaki keményebb szavakat használhatna. Pál azért imádkozik, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel. Szeretnünk kell minden Krisztusban hívőt. Egyes hívőket nehéz szeretnünk. Némelyik barátunkat is nehéz szeretnünk. Nekünk szeretnünk kell a visszataszító embert is, de tudatosan és megfontoltan kell szeretnünk. Ez nem azt jelenti, hogy a szeretetet minden irányba árasszuk szét. Legyen felismerés a szeretetben. Hadd adjak egy illusztrációt erről az életem tapasztalata alapján. Amikor először mentem egy nagy gyülekezetbe, mint új lelkipásztoruk, hamarosan rájöttem, hogy vannak ott bizonyos csoportok, amelyek végigmennek a belvárosi területen, és vadásznak az egyháztagokra, és különösen az új prédikátorokra. Egy vasárnap reggel az egyik lelki munkás odajött hozzám, és ezt mondta. Itt van egy ember, aki előre akart jönni, és önnel akart beszélgetni az üdvössége felől. Ez hízelgő volt nekem. Az ember velem akar beszélni, nem akar senki mással. Ezért oda mentem hozzá beszélgetésre, és akkorra gyakorlatilag már mindenki elment a templomból. Kezdtem magyarázni az üdvösség tervét. Sohasem láttam senkit ilyen érdeklődőnek. Elvette Bibliámat, és elolvasta a jelzett Biblia verseket. Bemutattam neki az egész megváltási tervet. Végül megkérdeztem, hogy el akarja-e fogadni Krisztust. Könnyek szöktek szemébe, és végigfolytak az arcán. Azt mondta, hogy igen, és megtette. Letérdeltünk, és imádkoztunk. Amikor fölálltunk, hibát követtem el. Kérdeztem tőle, hogy hogyan boldogul az életben. Megmondta, hogy nem akarja említeni, de bőröngye az egyik szállodában maradt. Nem adják neki oda, mert $7 tartozik a szállodának. Most mit cselekszik az ember? Valakit csak most vezettünk az Úrhoz, feltehetően. Keresztények vagyunk, prédikátor vagyok, tehát szeretnünk kell a testvérünket. Adtam neki $7, és jól eső érzés hatott át. Megmondtam ezt a feleségemnek, mert nagyon jó érzés töltötte meg a bensőmet, hogy ilyen nagylelkű voltam. Mintegy 6 hét múlva végigolvastam a napilapot, és megtaláltam benne ennek az embernek a fényképét. Arra gondoltam, hogy miként kerülhet bele az újságba. Olvastam, hogy letartóztatták. Az utóbbi 6 hónap alatt kihasználta a prédikátorokat, és végül a magyarázatot ezzel zárták. Ők a világon a legjobban kihasználható emberek. Én is egyikük voltam. Megkérdeztem telefonon egy másik lelkipásztort is, hogy oda ment hozzájuk is az az ember. Azt válaszolták, hogy igen. Aztán kérdeztem tovább. Adtak neki $7? Azt mondták, hogy nem, mert már régóta ezen a területen munkálkodnak. Ha majd én is ott leszek pár évig, rájövök, hogy nem lehet mindenkit szeretni. Pál azt mondja, hogy a szeretet egyre bővelkedjék, de bővelkedjék ítéletben és megfontoltságban is. Évek folyamán autóval jártam dolgozószobámba, és közben ezt szoktam mondogatni az Úrnak. Új emberekkel találkozom-e mai napon, és nem ismerem őket. Némelyikükön tudok segíteni. Mások kés döpnek a hátamba. Mutasd meg nekem, mikor kell segítenem. Valójában ez a vers feloldja a keresztényt a naivitás és a becsaphatóság alól. Szeretetünknek gazdagodnia kell bennünk megértéssel és igazi felismeréssel. Hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára. Filippi levél, 1. rész, 10. vers. Itt van egy másik fontos vers, amihez kell bizonyos magyarázat. Amikor Pál azt mondja, hogy megítélhessétek, mi a helyes, akkor ezen azt érti, hogy meg kell próbálniuk az eltérő utakat. Azt hiszem, ez Isten életünkre vonatkozó akaratára mutat. Vannak idők, amikor döntéshez kell jutnunk, amikor 2 vagy több úton is elindulhatnánk. Melyiket válasszuk? Őszintén szólva, vannak idők, amikor nem tudjuk. Az Úr nem küld angyalt, hogy megmondja nekünk, és nem kapcsolja a piros lámpát zöldre, hogy jelzést adjon. Elvárja tőlünk, hogy használjuk megszentelt és logikus következtetésünket. Ezért ki kell próbálnunk az eltérő utakat. Egy ember beszélt nekem üzleti vállalkozásáról. 2 út kínálkozott előtte, és imádkozott a döntés érdekében. Az egyiket megpróbálta, de nem vált be. Megmondta nekem, hogy amikor látta, hogy nem működik, akkor visszament az útkereszteződéshez, és megpróbálta a másik utat. Ezt mondta. Akkor bizonyos voltam az Úr akaratában. Az egyik út nem jó irányba vitt, ezért csak egyetlen másik út nyílt meg előttem. Követtem azt az utat, és az jó irányba vezetett. Isten mondja, hogy próbáljuk ki az eltérő utakat. Lényegében ő így vezet minket, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek. Ez érdekes kifejezés, ami egy latin szóból származik, és azt írja le, hogy viasztalan. Amikor a rómaiak világhatalommá lettek, nagyon erősekké és eléggé brutálisakká is váltak. Elpusztították Görögország nagyon sok művészeti kincsét sok városban. Kis-Ázsia városaiban még mindig láthatjuk ennek nyomait. Érdekesnek találtam, amikor végig tekintettem számos templomot azon a területen. Diana temploma nagyon szép lehetett építészeti szempontból, de Görögország sok leletét szétzúzták. Amikor a rómaiak eljutottak ahhoz a ponthoz, hogy kifejlesszék saját kultúrájukat, értékelték ezeket és kezdték összegyűjteni. Sok szobor össze volt törve. Amikor repedés volt egy szobron vagy vázán, a nem becsületes eladó megtöltötte azt viasszal, és az ember nem tudta észrevenni, hogy törött. Aztán eladta, mint valódi, tökéletes darabot. A gyanútlan ember megvette, és elvitte villájába, aztán kiállította a kertjében. A következő forró napon kisétált és látta, hogy a viasz kezdett kifolyni a repedésekből azon a tökéletesnek tűnő művészi értéken. Végül a becsületes műtárgy kereskedő kezdte ráírni az anyagra a sincerus szót, ami azt jelentette, hogy viasz nélküli. Más szóval garantálta, hogy tökéletes darab. Pál ezt mondja, ne alakoskodjatok, legyetek valóságosak, őszinték, egyenesek. Ezt az előző versre alkalmazva, ne járkáljatok körbe-körbe, hogy megveregessétek az emberek vállát, és ezt mondjátok, dicsőség az Úrnak, halleluja! És hogy mennyire szeretitek őket. Pedig a következő percben már készek volnátok rosszat mondani róluk. Ezt mondja itt Pál, legyetek tiszták, őszinték, fogástalanok, fethetetlenek. A fethetetlenség talán még jobb fordítás lenne, mert nem élhetünk keresztény életet, és nem prédikálhatjuk Isten igéjét, ha neheztelésünk van valaki iránt. Emlékezzünk arra, hogy az emberek megrótták Pált, és károsztatták beszédét. Ezért kell imádkozniuk a hívőknek lelkipásztorukért, aki a Bibliát prédikálja, ha igazán Isten igéjét terjeszti, mert támadások érik. Neki szüksége van támogatásodra, védelmedre és imádságodra. Egyszer egy filmszínész temetésén szolgáltam évekkel ezelőtt. Isten igéjét prédikáltam, és a résztvevő tömeg nem értékelte, amit mondtam. Ellenségesek voltak. Még néhány telefonhívást is kaptam egyesektől. Az egyik televíziós közvetítő jelentést tett a temetésről, és ezt mondta. Hollywood ma olyan valamit hallott, amit azelőtt még sohasem. Megértettem, hogy ez az ember keresztény volt. De üzenetem támadás volt sokaknak abban a tömegben. Láthatjuk, hogy a keresztény élet és Isten igéjének a prédikálása nem történhet botránkozás nélkül. Pál azt mondja, hogy a hívők ennek ellenére igyekezzenek tiszta igazságot tanítani. Amikor először kerültem egy nagyvárosba prédikátornak, találkoztam valakivel, aki megkérdezte, hogy miként vállalhattam el ennek a nagy gyülekezetnek a vezetését. Ezt mondtam, nehezen, de megszerettem. Csodálatos lehetőség nyílik nekem, és olyanok jönnek a gyülekezetbe, akik sohasem voltak ott. De rájövök, hogy nem védhetem magam. Néha olyan jelentéseket küldenek be rólam, amik nem felelnek meg az igazságnak. Ezt válaszolta. Ez így van. Egyik sem igaz. Legyünk fethetetlenek, hogy joggal ne kárhoztathassanak minket. A Krisztus napjára. Ez utal az ő gyermekeiért történő visszajövetelére. Ez a második eset, hogy ebben a levélben szó van az elragadtatásról. Isten gyermekének, Krisztus hamari eljövetelének világosságában kell élnie állandóan. És gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Filippi levél, első rész, 11. vers. Az igazság gyümölcsei a Szentlélek gyümölcsei. A Szentlélek hozza létre a gyümölcsöt a hívő ember életében. A lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, telítség, önmegtartóztatás. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 22. és 23. vers. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Filippi levél, első rész, 12. vers. Pál nagyon hangsúlyosan mondja ezt nekik. Amikor a filippi hívők hallották, hogy Pál börtönben van, üzenetet küldtek neki lelkipásztoruk, Epafroditosz által, és valószínűleg ez így történhetett. Ó, szegény Pál testvér, nagyon szomorkodunk miattad. Most nagy misszionárius útjaid akadályoknak ütköztek. Börtönben vagy, és az evangélium megtorpant. Pál ezt mondta. Ide figyeljetek! Tudatni akarom veletek, hogy az evangélium tovább terjed, és amik velem történtek, nem akadályozzák az evangéliumot, hanem még inkább tovább viszik. Világossá teszi, hogy ezen mit ért. Mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Filippi levél, első rész, 13. vers. A palota a császár udvara volt. Az apostolok cselekedetei 28. részének 16. verse elmondja. Amikor megérkeztek Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őt őrző katonával. Pált odaláncolták a pretoriánus őrhöz, és ezek voltak a római patríciusok, a császár háznépének a tagjai. Amikor Pál megtért, az Úr Jézus megmondta róla, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Apostolok cselekedetei 9. rész 15. vers. Eddig az ideig Pál az evangéliumot főként az átlag embereknek, a római birodalom polgárainak vitte, de most már hozzáláncolták a királyi család tagjaihoz. Mit gondolsz? Mit mondhatott Pál az alatt a 4 óra alatt? El tudod képzelni, hogy 4 órára hozzád láncolják gyülekezetedet? Azt feltételezem, hogy némelyikük boldog volt, hogy jön a felmentő őrségváltás. Talán így szóltak. Ember, boldog vagyok, hogy megjöttél. Ez a Pál próbált keresztjén csinálni belőlem. Sokan közülük megismerték Krisztust. Az evangélium behatolt a császár háznépe közé. Később Tertullianus írta, hogy a római kormányzó zavarba jött, amikor fölfedezte, hogy keresztények vannak vezető tisztségekben. Sokan közülük később meghaltak a Jézus Krisztusban való hitért. Ez az első bizonyítéka annak, hogy Pál bebörtönzése nem akadályozta az evangélium továbbhaladását. Inkább képessé tette őt arra, hogy elvigye az evangéliumot a császár háznépéhez. Nem csak Pál bebörtönzése tette őt képessé a császár háznépének megközelítésére az evangéliummal, hanem még valami mást is elért. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Filippi levél, első rész, 14. vers. Az ősegyházban voltak sokan, akik készek voltak kimenni, hogy bizonyságot tegyenek Krisztusról, De miután hallották, hogy Pál beszél, valami ilyet mondtak. Ember, szeretnék bizonyságot tenni az Úrról, de nem tudom úgy hirdetni, mint Pál teszi. Ameddig Pál kint volt prédikálni az evangéliumot, mások méltatlannak érezték magukat és alkalmatlannak, mert nem voltak rá kiképezve. Úgy látták, hogy Pál sokkal eredményesebb, mint ők lehetnének. De aztán egy napon eljutott a hír a római utakon azokhoz a központokhoz, ahol gyülekezetek létesültek, hogy Pál fogolyként Rómában van. Sok gyülekezetben ezt mondták az emberek: figyeljetek ide, Pál börtönben van, nem mehet ki többé. Menjünk ki mi! Ennek következtében sokan kezdték prédikálni az evangéliumot. Bízom abban, hogy százak és talán ezrek is kimentek a római utakra, és haladtak ajtóról ajtóra, hogy beszéljenek Krisztusról. Pál ezt mondta: úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Azt hiszem, van még egy harmadik hatása is Pál bebörtönzésének, amit nem említ. Ez csak a történelem szemléletből következtethetjük. Pál talán nem jött rá írásainak fontosságára, de ha nem zárták volna börtönbe, akkor nem lennének börtönleveleink, az efézusi, a filippi, a kolosséi és a filemoni levél. Csodálatos levelek, és nem lennének a kezünkben, ha Pál sohasem került volna fogságba. Bizonyos vagyok benne, hogy az Úr eljuttathatta volna hozzánk üzenetét más módon is, de ő éppen ezt a módszert választotta. Pál elmondhatja bebörtönzéséről, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja. Imádkozzunk! Istenem, újból magasztallak téged azért a kegyelemért, hogy az evangélium az elmúlt 2000 év alatt letört minden akadályt, és én hozzám is eljuthatott. Köszönöm, hogy hihettem az evangélium alapján az Úr Jézus Krisztusban, és láthatom azt a dicsőséges célt, amit elém állítottál. Add, hogy be is jussak abba a célba. Ámen.